Köszöntöm a Trend FM hallgatóit, én Mezei Dániel vagyok, a napvendége pedig ifjabb Csóri Sándor. Szia, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy a stúdióban.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Nézegettem a Wikipédiát, és meglepődve tapasztaltam, hogy nagyapádról, édesapádról van szócikk, rólad nincs szócikk. Miért nincs?
Amúgy van egy oldal, ami valami olyasmi, hogy egyértelműsítő lap, valami ilyesmi található talán.
Igen, 1984... Junior primadíjas, népdalénekes, népzenész, ennyi szerepel.
Igen, hát nem a Wikipédiára gyúr az ember, de pont most mi is dolgozunk egy Wikipédia oldalon. Ez egy teljesen másik vonal, hiszen lehet sokszor hivatkozási alap, de azért általában magánszemélyek töltenek fel, sok magánszemély kevésbé nevezhető tudományosnak, de nyilván ez az első ilyen preferált vagy közkedvelt oldal, ahol az ember tájékozódik, és hát nem tudom, hogy ez jelente valamit, azt jelenti, hogy nincsen például. Úgyhogy...
Nekem jelentett, mert ahogy így utánad olvastam, persze ezt azt hal meg tud az ember, de mégis próbáltam utánad olvasni. Általában mondjuk nagyon sokan reflexzerűen rákeresnek valakire, és akkor találnak egy leírást, ami legalább az alapvető adatokat megmutatja, de például még a becenevet sincs feltüntetve, pedig téged azért úgy ismernek, hogy Sündi.
Igen, ez így rám ragadt, édesapám nevezett el így, hogy Sündörgő, de Mennydörgő, amikor kiskoromban ott rohangáltam össze-vissza, a ad alatt, meg az asztalok alatt, és akkor onnan jön ez a rövidítés, ebből a hosszabb megnevezésből, és akkor gyermekkoromban sokan szólítottak így, amikor a zeneiskolában tanultunk, tehát a barátaim, meg aki gyerekkorom óta ismer, ő tudja, hogy így is hívnak, és akkor elterjedt ez. És amikor volt egy lemez, azt hiszem, hogy a Dress Misivel, ilyen madaras ilyen. Volt ott egy szám, amivel közreműködhettem a kvártettel. Ott merült fel a kérdés, hogy akkor hogy írják rá a nevemet, mert édesapám hát nyilván aktív zenész, de már nem annyira aktív, hogy mondjuk évről évre szerepeljen lemezeken, mint akkor. Aha. És akkor, hogy mi a megkülönböztetés, és hát érdekes volt, hogy ugye hát megkaptuk már, hogy Sándornak hívnak engem is, a kisfiam is Sándor, hogy milyen fantáziátlan, szerintem meg pont ez benne a fantázia.
Tradíció. A másik észrevétel, most abszolút ilyen szörföző beszélgetésnyitást terveztem.
Remek.
A másik észrevétel, hogy mindig mindenki a szüleidről, a szüleidről kérdez. Tehát ez egy ilyen állandó visszatérő téma, nem unod már?
Azt nem unom, hogyha vissza kell emlékeznem, vagy egyáltalán eszembe jut nagyapám, nagyanyám, mindkét ágról, ugye, szerintem fontos egy embernek, hogy legyen kapcsolata a nagyszüleivel, sőt, akár hogyha tud a dédszüleivel, akkor ez egy nagyon nagy dolog. Szerintem oda-vissza történik az energiaáramlás, olyan, mint a tanulás folyamatban, hogy a gyermek is neveli a szülőt, meg a szülő is a gyermeket, tehát ez hasonló. És én, ha visszagondolok rá, akkor mindig örömmel is... Hogyha kérdezel olyat, akkor még egy történetet is elmesélek, de alapvetően ez a válaszom erre, hogy ez megunhatatlan téma, olyan akár, hogy így most nem unod, hogy még mindig zenélsz, vagy...
Ez az egyik egyben nagyon érdekes volt, ha már itt tartunk, én nem akartam erről beszélni, de ha megkérsz, akkor tudok beszélni ilyenről, mert a nagyapáddal kapcsolatban, ugye Csóri Sándorral, a rendszerváltó művészpolitikus, és a lehallgatások, hogy nekem is az édes apám, meg a szüleim ilyen rendszerváltó értelmiségiek voltak, és képzeld el, hogy 3 évvel ezelőtt derült ki, hogy a bátyám legjobb barátja akkor ügynök volt, és ő jelentett a családról.
Ilyen szempontból az a történet eszembe, hogy a nagyapám mindig mesélt ilyen dolgokat. Szállodákba mentünk, szállodáknak az éttermébe mentünk mindig, mert ott kevésebb eséllyel lehetett lehallgató készülőket.
Kivéve az Asztóriát.
Igen, de nem oda mentünk, és erdőbe jártunk, és sétálni sokszor volt, hogy tényleg így. Én ezt észre se vettem, később találkoztam ebben jobban, és valóban egy-két csavart is hozott az életemben, mert nekem is volt olyan ismerősöm, akik kiderült, hogy az ő felmenői voltak azok, akik igazából vitték, tehát vagy elítélték, vagy... Tehát, hogy ilyen is volt. És akkor utána, hát most ilyen, hogy reagál az ember, próbálja úgy felfogni, hogy azért egy előző nemzedéknek a bűnei, az nem feltétlenül írhatóak rá a következő nemzedékre. Ugyanúgy, ahogy Kodály is mondja, hogy meg kell küzdeni minden nemzedéknek a saját értelméért, érzelméért, most kicsit nem pontosan idézek, de a lényege az, hogy meg kell küzdenünk a kultúránként, hogy legyen kultúránk, mert igazából a kultúra az, ami az emberiséget igazából ki tudja emelni. Tehát annak van egy olyan lelkisége, ami szerintem olyan szempontból is egyre fontosabb lesz, ahogy a mesterséges intelligencia, amit nem tud, az a lélek.
Ezért ez bonyolult.
És ez egy szinte egy valuta jelleggel is kicsit elő fog jönni, hogy mennyire fontos a kultúra. Attól vagyunk egyediek, attól vagyunk összetartóbbak, attól tudjuk elfogadni a másikat is sokkal könnyebben, mert rend van az elménkben, tehát hogy bizonyos hangulatok olyan megoldásokat tudnak szülni, amiért az ember elmegy mondjuk reikizni, vagy csinál egy elkámiót, vagy nem tudom, tehát ezt belül is ugyanúgy meg tudja tenni, hogyha megismerkedik, és egyre inkább késztetést érez arra. Mert ez nem egy térítő műfaj, tehát nem lehet azt mondani, hogy mert abban a pillanatban kicsit felnagyítunk valamilyen kulturális egységet, abban a pillanatban kicsit eltorzul, mert nem a valódiságát fogja mutatni. Ezt már láttuk különféle népeknél, különféle korokban, mi is vagyunk egyfajta korban. Arra kell szerintem ügyelni, hogy valahogy legyen igényünk a lélek felé forduláshoz, és ezt a legkönnyebben a kultúrában lehet szerintem megtalálni.
És a kultúrán belül a zenében?
Én a zenét képviselem. Tehát a zene az is egy egyszerű módja, egy könnyebb módja a kultúrának, de...
Ez a rendeltetés a belső világunk megismeréssel.
Igen. Van egy ilyen Kodály mondat. Az is benne van ebbe az írásba, azt hiszem, hogy legmélyebben tehát a magyar léleknek, a magyar lüktetésű gondolkodásnak, vérnek igazából a legmélyebben a lelkét a magyar zene világosítja meg a legmélyebb rétegekben. És innentől kezdve lehet beszélni ezt, hogy mi az, hogy magyar zene. Ugye mindig innentől lehet egy jó vitatkozást csinálni, mert minden korba ez visszatér. Ugye pont egy olyan földrajzilag, egy olyan helyen vagyunk, ahol sok kultúra találkozik, és találkozott, és most is ki van téve a történelmünk által, hogy ez egy jó helyen lévő ország, jó adottságokkal, jó emberekkel lényegében, akiknek sikerült egymás mellett élni, és magyar nyelven beszélni. És megérteni azt is, hogyha valaki más-más hanghangzókat használ, és mégis tudunk vele azonos hullámhosszra kerülni. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és ahogy mondtad, hogy akkor a zene, de ugyanúgy fontos, akkor annak van egy ritmusa, tehát a nyelv, azért mondtam a kultúrát, de én a zenét képviselem, hogy mondtad, hogy a zene is nagyon fontos.
Én azon belül most nem miattad,
a népzenét amúgy inkább, hogyha így jobban zoomolunk, akkor...
Igazából én arra gondoltam, hogy a zene az, ami hogy a szóbeli kifejezés az magában hordozza a hibát. A zene az egy egészen más rétegben szól, egy más, egy mélyebb, és amikor azt mondod, hogy kell egy találkozás mondjuk az El Caminón, meg vagy bárhol máshol, akkor a zene az erre rímel, tehát a zene az tud az emberi hibákat könnyebben kiküszöbölően tud közölni. Talán erre gondolok.
Igen, hogyha van rá vétel, tehát hogy így, meg van rá, eljut egyáltalán. Tehát hogy azért manapság is ugyanúgy el kell menni saját utazásunkon keresztül abban, hogy megtaláljuk azt megtaláljuk az egészben azt, hogy számunkra mi az érték. Mert most az a nehéz, hogy rengetegféle zene van, és nem akarok a zenéről most így nagy szavakban így meg filozofálni, mert hogy kinek mi a zene, tehát hogy most ez egy eleve egy megosztó dolog, de bárki, hogyha van olyan élménye, vagy volt olyan élménye, ami olyan, hogy nem tudja megmagyarázni, de valahogy az idő teljesen szubjektívá válik, és harmóniába érzi magát, és ez a zene által van, na, mi például ezért zenélünk, zenészek, hogy ezt az állapotot tudjuk jobban, minél jobban elnyújtani. Ezt ugye már elnevezték nagyon sok mindennek, többek között, hogy ne értsük félre egymást, ezt lehet flow-nak is hívni, de szándékosan nem ez a lényege, de magyarul különben ez az áramlat vagy áramlás ez sokkal jobban érthetőbb. Mert itt az történik, hogy így egy találkozásban részesül az ember egymással, önmagával, és ez meditáció is lehet, és ilyen szempontból jó hatással van az emberi testre, az agyra, de erre is vannak bizonyítékok, tehát hogy korunk már sokat alátámasztott, hogy a zene az végtelen, és hogy és akkor az a kérdés, hogy akkor hogyan tovább, mi a következő lépésünk, hogy juttatjuk el azt a zenét, amire az embernek szüksége van.
Te ebben élsz, ezen gondolkodol? Tehát ez kitölti a gondolataid nagy részét most, hogy a zenének a szerepe az emberi életben, a lélekben, az út, tehát ez fontosnak tartod? Vagy most erre kanyarodtál?
Nem kanyarodtam el, mert alapvetően például, hogyha bemegyek egy bevásárlóközpontba, vagy egy boltba, akkor is szól valamilyen zene, és amikor például bemegyek a Néprajzi múzeumban, akkor meg nem szól zene, és akkor ugye elgondolkodik az ember, hogy mi alapján kiválasztja ki azt, hogy mi szóljon. Például múltkor egy indiai étteremben szólt, nem tudom, valamelyik rádió, ami teljesen olyan idegen volt, hogy megkérdeztem, hogy nem lehet elnézést, mert annyira nem volt egyensúly. Igen, nem volt egyensúlyba, és azt gondolom, hogy fontos lenne hazai előadó művészeket jobban megismerni. Én is, hogyha látok valaki jót, akkor felkapom a fejemet, és örülök neki, hogy van alkotási kedv, van.
De ez lehet klasszikus, lehet népzene, lehet könnyű zene, bármi.
Igen, igen, csak érezem azt rajta, hogy ezek ilyen Kárpát-medencei, tehát most, hogyha ledobjuk a bolygón bárhol,
azt mondtad akkor valahol, nyilatkoztat, hogy más népek tőlünk keletebbre sokkal jobban megélik a népzenéjüket, és hogy bennünk, sem tudom, hogy ezt mondtad, ezt szószín, de hogy van egy ilyen szégyenérzés valahogy, nem adjuk át magunkat neki. Erre gondolsz, hogy ezt hát, is föl lehetne vállalni jobban?
Hát például azt, hogy egy bossanova szó hallatán mindenkinek így elkezd egy valami ott lüktetni, és akkor tudjuk, hogy miről van szó, akkor egy tangó abban a pillanatban jön valami érzés, és azt nem azt mondom, hogy ezt orvaszájba kell folyatni mindenféle csapokon keresztül, de legalább legyen egy olyan csatorna, ami felvállalja azt, és közhasznú és közérdekű, ami ahol választhatja az ember azt a kultúrát, ami a sajátja. Tehát, hogy így én értem, hogy vannak olyan rádiócsatornák, ami kereskedelmi alapon működnek, vagy én például a idézőjelben királyi rádió közül inkább a klasszikus zenei rádió, tehát a Bartók rádiót szoktam hallgatni, de hát az nagyon kevés ember közé tartozom szerintem.
Nem, ismerve a számokat nem.
De azt kell, hogy mondjam, hogy én már nagyon régóta küzdök ebben, és már nagyon sok követőiben megmozgattam, írtam leveleket, meg próbáltam ezügyben eljárni, hogy legyen egy olyan rádió, ahol sok, tehát tényleg népzene, egy válogatottan, avval kapcsolatos világzenék, klasszikus zene, pop, hogy egy olyan, ami ilyen nincsen. Nincs ilyen rádió, és Kodály országában élünk, és Bartókra hivatkozunk, és nem tudom, Petőfi emlékévet élünk, és közben nem tudunk egy ilyen csatornát választani. Legalább lehessen választani, vagy legalább lehessen onnan eltekerni már az is. Tehát ez a...
Picit én is kénytelen vagyok visszanyúlni a családhoz, de egy másik idézet miatt, amit szintén olvasom, két olyan dolog volt, amit én zicsernek éreztem, és az újságíró nem használta ki. Az egyik az, amikor azt említetted, hogy tulajdonképpen például a nagyapád Csori Sándor abban volt érdekes, hogy ő azt mondta, hogy ne Petőfit figyeld igazán, hanem azokat, akik akkor vele egy időben írtak, és őket is nézd meg, hogy tudd és megérts Petőfit. Igen. De nagyon-nagyon furcsa, és nagyon jó látásmód.
Ez volt az első, ezt jó, hogy ezt mondod, jó, hogy eszembe jutatod, akkor még a Keleti Károly utcában volt egy ilyen dolgozó lakása, és akkor oda vonult el dolgozni, meg ott volt egy sok ilyen találkozó, amúgy mint később kiderült, az is egy ilyen besúgóház volt, tehát, hogy így egyszerűbb volt. Azt is
összegyűjtötték.
Igen, lokális volt, és akkor így lehetett, ez biztos, hogy ott volt valami mozgolódás. Na mindegy, a lényeg az, hogy emlékszem, akkor oda felmentem, és akkor ez volt az első, és semmit nem beszéltünk Petőfiről, és akkor így már mondtam, hogy jó, de hát azért jöttem, hogy erről beszéljünk, tehát mert valami dolgozatot kellett leadnom, és akkor gondoltam, hogy erről tudunk beszélni, és akkor ezt így ilyen betyárbútorként így rám rakta, és akkor utána beszélgettünk még, és mondta, hogy olvassak, akkor hát amúgy meg Petőfi, tehát azt adott. Olvassak. De hogy ő másra hívta fel a figyelmet, és tényleg annyi volt az egyszerű kis gyermekded meglátásom, hogy mennyire kitűnik ez a ez a mondani való, ez az egyes szám első személy. Tehát, hogy így írni, hogy mindenhol benne van az ember.
1838.
Igen. És akkor teljesen más többes szám első személyben beszélünk, vagy de más, amikor mindig benne tudunk lenni minden versbe, tehát mint hogyha az ember szavalja, vagy akár feldolgozza, ugye a nép ezért is nyúlt könnyedén hozzá, mert ilyen kalendáriumban volt egy csomó Petőfi vers, és a szótag száma az nagyon könnyen egyezik egyes új stílusú, és kevésbé, de régi stílusú énekekkel is.
Innen fogjuk folytatni hamarosan, a Trend FM-et hallgatják, ifjabb Csóri Sándor népzenésszel beszélgetek, jövünk vissza, maradjanak velünk!